Menj, Atyánk, köszönjük neked az adventnek az idejét, és köszönjük a várakozást, hogy van mire várni, hogy valóban te egy olyan Isten vagy, aki célt adsz elénk, aki egy reményteljes életre hívsz el bennünket. És valóban bizton lehetünk abban, hogy a mi reménységünk, ami a legnagyobb reménységünk, veled való kapcsolatnak a megélése, az abban való kiteljesedés, az nem egy olyan reménység, ami megszégyenítő. Mert nem rajtunk áll elsősorban, hanem te rajtad, te vagy annak az elkezdője a mi életünkben, és valóban úgy vezetsz és vezérelsz, úgy alakítod a mi életünket, hogy ezen legfőbb cél felé vonzál bennünket. Kérünk téged, mennyatyánk, hogy most ebben az időszakban, amikor fizikailag ugyan egyre teljesebb a sötétség, és valóban sok minden munka van még, ami leadandó, beadandó, javítandó, ami elvégzendő az ünnepek előtt, sőt, hát az ünnephez is, meg annyi extra tevékenység is kapcsolódik. Mégis mennyatyánk, kérünk, hogy ezek az úgymond sötétségek, ezek mind-mind széllyel oszoljanak abban a fényben, amit te jelentesz, amit te adsz, és amit az ünnep jelenthet a mi számunkra. Kérünk téged, hogy ragyogtassad fel magadat az ünnepben, az ahhoz vezető alkalmakban, ne pusztán csak olyan közösségi, társasági együttlétek legyenek ezek, különböző karácsonyi ünnepek, hanem valóban olyanok, amikor egy-egy új gyertya ébred, gyullad bennünk jelképes értelemben, akkor valami új dologra felnyílik a szemünk, valami új látást kapunk valamiben, ami újban megerősítést nyerünk. Erre segíts most is, légy jelen most is a te lelkednek az erejével, hiszük és valljuk, hogy a te lelked maga, a világosság, kérünk téged, hogy valóban ő legyen az, aki most élővé és hatóvá teszi az igét a számunkra. Amen. Mai napra rendelt újszövetségi igeszakaszt olvasom a zsidókhoz írt levélnek a 8. részéből, az első 5 versből. Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb, olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben. Annak a szentélynek és igazi sátornak szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember. Mert minden főpap ajándékok és áldozatok bemutatására rendeltetett, ezért szükséges, hogy ő is vihessen valamit áldozatul. Ha tehát a földön volna, nem is lehetne pap, mert már vannak olyanok, akik a törvény szerint bemutatják az áldozati ajándékokat. Ezek a papok a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak, ahogyan Isten parancsolta Mózesnek, amikor el akarta készíteni a sátrat, mert így szólt: vigyázz, mindent aszerint, a minta szerint készíts el, amelyet a hegyen megmutattam neked. És ki szeretném emelni ezt az utolsó mondatot az 5. versből. Vigyázz, mindent aszerint, a minta szerint készíts el, amelyet a hegyen megmutattam neked. És testvérek, a készülés közben többször fogtam neki újra és újra, mert annyira zakatolt bennem ez a kifejezés, hogy minta és példa, és ezt akartam volna itt az állítatom, mint egy körbe járni, de aztán ahogyan elkezdtem írni, és jött elő mindaz, amit mondjuk így a mintákról és példákról úgy fontos lenne elmondani, akkor azon kaptam egy idő után magamat, hogy már akkor nem egy 10-15 perces állítatról van itt szó, hanem akár egy evangelizációs sorozatról is lehetne szó, és hát azért nem ilyen módon vagyunk most itt együtt. Mégis ennek ellenére is, tehát a mintáról és példáról néhány eszenciális dolgot szeretnék elmondani, és aztán egy valamire, egy érdekességre ezen igeszakaszt kapcsán így jobban rá koncentrálni. És az első dolog mondjuk így a minták, a példák kapcsán, ami egy banálisnak tűnő megállapítás, hogy valóban milyen fontos a minta és a példa. És abban meg annyi méréssel mutatják ezt meg a különböző társadalom tudományok, hogy mindenfajta nevelésben, akár a gyereknevelésben, akár a felnőtt nevelésben, minden szinten, még a börtönben is, egyszerűen, ha valakit valamire rá akarunk venni, akkor nem az a fontos, hogy mi azt úgy elmondjuk neki, valamilyen fajta frontális módon így prezentáljuk számára, hogy az miért jó, hanem mint egy olyan mintát adunk, ami beszédes, amit ő lát maga előtt, amit ő megvalósíthat a maga életében. Tehát mindenfajta társadalomtudományos eszköz nélkül is, mint egy ott van bennünk egyfajta archetipikus módon, hogy igen, mintákból és példákból tanulunk. Azok által formálódunk, azok által sajátítjuk el, hogy hogyan lehetünk, mint egy emberebb emberek, hogyan formálódhat a lelkünk, a gondolkodásunk, az életvitelünk. Nem ragozom, azt hiszem ez tényleg egy fontos megállapítás a minta kapcsán. A minták, a példák nagyon fontosak az életünkben. Ugyanakkor azonban nem csak emberebb emberekké tevő minták vannak, hanem valami éppen az ellenkezőjére hat és mutat. A minták kapcsán azt is sajnos meg kell jegyezni, vannak jó minták, vannak rossz minták. És valóban néha azon kapja magát az ember, hogy lát egy élet történetet, ami nem alakul túlságosan jól, és akkor valamelyest az ember megpróbálja megmagyarázni magának, és akkor ilyen nagy népi bölcsességektől kezdve, hogy hát az alma nem esett messze a fájától, egészen a nagyon messze menő különböző antropológiai elméletekig, minden ugyan arra mutat, hogy hát igen, az ember azért nagyon nehezen tud azok ellen a minták ellen, és rossz minták ellen küzdeni, amik esetleg ott vannak, jelen vannak a családjában, az életében, és valóban a szép irodalom is ugye felkapja ezt, és szeret ezzel foglalkozni, a végzetszerűséggel, a sorsszerűséggel, valamelyest ugye megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, ennek is van egy ilyen magyarázata, a társadalmi, a családi minta, ahogyan megismétli magát, ahogyan valóban a próféta is ott a csipkebokor alá, mint egy leomlik, hogy hát nem vagyok jobb az atyáimnál, vedd el az én életemet. Tehát valahogyan ezt is lehet látni, tapasztalni, vannak bizony rossz minták, és valamelyest olyan nehéz is a rossz mintákkal, beidegződésekkel szembe menni. De vannak példák arra is, hogy valakinek sikerül, lehet egy pont, és lehet olyan élet, ahol megszakad ez a hibás sorvezetés, sorminta, és valóban nem minden végzetszerű, nem minden sorszerű. De ebben az egészből csak második ilyen nagyobb megállapításként csak ezt akartam volna elétek hozni, hogy igen, a minta fontos, de van jó minta, és van rossz minta. És a harmadik dolog pedig a mintával kapcsolatosan, hogy mi is minták vagyunk, és akár akarunk minták lenni, akár nem, akkor is azok vagyunk. Ugye a kommunikáció hiánya maga is kommunikáció, ha nem akarok minta lenni, ha nem így élem az életemet, akkor éppen arra vagyok minta, hogy valaki így éli az életét, hogy nem akar minta lenni. Mindenképpen minta az ember azok számára, akik csúnya szóval, ugye az alávetettjei, akik alárendjeltjei, akik lentebb vannak, akár ugye a gyerekei számára, aki vezetőbeosztásban, vagy idősebb, vagy a társadalmi konszenzus által egy olyan réteghez tartozik, az akaratlanul is egy mintát képvisel, azt az emberek azt utánozzák, arra felnéznek, azután mennek. Úgyhogy akár akarjuk, akár nem, mi is minták vagyunk, mi is példák vagyunk, azonosulnak velünk, vagy éppen, hogy ellenazonosulnak velünk, akárhogy is mintáknak kell lennünk. És lehetünk jó minták, és lehetünk rossz minták, és hogy milyen jó minta is lehet, mondjuk, és mi milyen jó minták lehetünk, ehhez vezetve a fige szakasznak egy nagyon érdekes szavára szeretném felhívni a figyelmet, amit szerepel a zsidókhoz írt levélnek az írója tollából, de ami egy nagyon köznapi, hétköznapi koiné görög kifejezés, és a Szentírás is egyébként széles hosszan használja az evangéliumokban is, de Péter meg Pál apostol is. Maga ez a minta szó, ami olyan ismeretlen ismerős ami számunkra, mert a typosz szó van itt jelen. És a legletisztultabb, legeredetibb jelentésében ez a szó egyszerűen csak azt jelenti, hogy lenyomat. Hogy van valami, ami mondjuk így nyomot hagy valamin. Tehát mondjuk oda teszem az asztalnak a filcére a vizes poharat, és aztán végül is az ott hagyja a kör ívét. És akkor ez mondjuk már egy tüposz, ez már egy lenyomat, ez már egy minta. Az egy érdekes hely, ahol használja ezt az evangélium, amikor a Tamás hitetlenkedik, hogy tényleg feltámadt-e Jézus Krisztus a halottak közül, mert ő nincsen ott az első megjelenéskor, és akkor ő mondja, hogy ha nem látom a kezén a szegeknek a mintáját, a tüposzát, a nyomát, akkor bizony hát nem hiszem ezt el. És van ebben már rögtön valami szép, valami áthallásos, a nagy pénteki szegek egy ilyen tüposzt, egy ilyen mintát hagynak Jézusnak a testén. A nyomot, a tüposzt hagyó szegek példázzák az önfeláldozásnak a Jézusi példáját. De mondom, egy nagyon hétköznapi kifejezés ez, egy tárgy nyomot hagy a másikon, közel kerül hozzá, érintkezik vele, és végül megváltoztatja azt, valamelyes átformálja a saját mintájára, a saját formájára. És amit még használtak, ahogyan használták még ezt a tüposzt az akkori köznyelvben, például a pecsét nyomókkal kapcsolatosan, itt nem a mi ilyen hivatali, ilyen tintás pecsétünkre kell gondolni, hanem még ugye a viasz pecsétre, hogy ott van az olvat viasz, azt oda csepegteti a levérre, és akkor jön ugye a pecsét, nyom, azt belenyomják, akkor az ugye belemerül a viaszba, átveszi a formáját, az alakját, és aztán amikor elveszi onnan a pecsét, mert az ember akkor ott marad ez a forma. És tudjuk azt, hogy aztán végül is ezeket a pecséteket, akár ugye így hamisítottak is pecsétet, hogy a pecsét alapján végül is lehet egy új pecsétnyomót esetleg készíteni. Tehát, hogy aztán maga ez a lenyomat képes arra, hogy ebből aztán további hasonló formákat, nyomatokat lehessen készíteni. Rajtunk rajta hagyja-e valami a lenyomatát? Milyen pecsétnyomó merül bele, ami nagyon sokszor olyan viasz életünkbe, ami olyan sokszor olyan formálható, olyan puha életünkbe. Milyen pecsét nyomót engedünk be oda? Azt mondja az ige, mindent aszerint, a minta szerint készíts, amelyet a hegyen mutattam neked. Van egy magasabb rendű példa, egy hegyen mutatott példa, egy felsőbb rendű példa, amit az Isten ad, ezek alapján lehet formálódni, ezek alapján lehet az életünket szabni. Valóban sok aja minta is van, sok olyan, ami alulról érkezik. Ezeknek nagy része önkéntelen is hatást gyakorol ránk. Nagyon sok meghatároz bennünket, az adottságunk. Nem is tudunk tenni igazából ellene semmit. Esetlegesen csak megtanulunk velük együtt élni, kontrollálni tudjuk őket, de igazából olyan sokat nem tudunk ellenük tenni. Mégis vannak azonban olyan minták, amelyeket mi választhatunk meg. Van azért helye a hangolódásnak, a szemléletnek. Jézus mondja, hogy ne így legyen közöttetek. A keresztény lét azért, és nagyon fontos a keresztény létben ez a fajta aspektus, egyfajta szembenállás, egyfajta ellenállás a világ sodrásával szemben. A keresztény létben ennek a Jézusi ne így legyen közteteknek a magunkra való alkalmazásában azért ott van az, hogy mi ne lefele nézzünk, ne az alulról jövő példák alapján szabjuk az életünket, ne ezek alapján formálódjunk, hanem felfelé, az ég felé, a hegyen megmutatott. Az isteni fennköltségben, magasságban, az Istennével való találkozás megélésében való minták által szabjuk az életünket, és ezeket tartjuk fontosnak. Azt mondja az ilyen mintával kapcsolatosan az Isten, hogy ezt én mutattam neked. A legfőbb mintát, a legfőbb példát, azt ő adja, ő mutatja be, és itt egy picit visszautalva így az egész zsidókhoz írt levélnek is, mint egy a gondolatiságára, a legnagyobb példa, a legnagyobb áldozat Jézus Krisztusnak a saját maga odaáldozása, az önfeláldozásnak, a magunk odaadásának a legnagyszerűbb előképe, prototípusa. típusa, mondhatnánk. A minta, ami és aki Istentől származik. Mert így most adventben járva, szerintem nagyon szép karácsonyi vonulatok, karácsonyi áthallások is vannak ebben az igében. Moros Géza bácsi verte még nagyon belénk azt, hogy minden egyes ünnepkörnek van egy nagy kérdése, és akkor a homilétának ezekre a kérdésekre kell válaszolni, és akkor ugye Canterbury Anselmus nyomán a karácsonynak a kérdés, ez a cur Deus homo, miért lett az Isten emberré, és akkor a karácsonyi igehirdetésnek erről kell szólnia, hogy ezt akkor bemutatjuk a gyülekezet számára. És hát ilyen szempontból mondjuk nagyon jó tanácsos ez az ige, miért lett az Isten emberré, azért, hogy nyomot hagyjon az embereken, nyomot hagyjon ebben a világban, egy típus legyen, egy tüposzt legyen, egy lenyomat, egy minta, egy példa legyen a mi számunkra. Nyomot hagyjon Jézus ebben a világban, hasson erre a világra, és ne csak úgy hasson, mint Isten, aki már mint egy önmagában hat, aki mint egy már ugye a gondviselése, a konkurzusa, a providenciája által mint egy fenntartja ezt a világot, hanem úgy is hasson, úgy is lenyomat legyen, mint ember. Mint emberi példa. Mert ilyen szempontból olyan kevésszer nézünk Jézusra, hogy ő úgy is példa lehetne a mi számunkra, mint egy nagyon kegyes ember. Egy olyan valaki, aki tényleg átél a legbenső módon, megéli az Istennel való kapcsolatát. Persze ezt rögtön tompromfolhatnánk azzal, hogy de hát önmaga volt Isten, és egy személyben volt, egy személyű volt ő az atyával, és teljes mértékben egyenlő. De mégis azért, amikor az evangéliumokat egy ilyen szemvegen keresztül olvassuk, hogy milyen volt Jézus Krisztus, mint ember, hogyan imádkozott, hogyan böjtölt, hogyan gondolkodott a vallásnak, mint egy a mindennapi, hétköznapi kérdéseiről, akkor azt láthatjuk, hogy ő ebben is egy példa, egy példásan kegyes ember, ahogyan elvonul imádkozni, ahogyan mint egy az életében megvalósítja a szüntelennel imádkozzatoknak a buzdítását, hogyan tényleg egy olyan emberre ad ő példát, aki állandóan az Atya jelenlétében éli le az életét. Nagyon beszédes volt nekem ilyen szempontból ugye a mi atyánk megtanításához vezető történet. Hogy lényegében ugye Jézus Krisztus csak így imádkozik, mint ahogyan talán sokszor ugye, olvasunk, hallunk erről, hogy elvonul, imádkozik, és valószínű, hogy hát a korszokásainak megfelelő hangosan, fennszóval imádkozhatott, és a tanítványok is ezt nem egy esetben hallották, és ott ébredt bennük a vágy, hogy taníts minket is így imádkozni, így mondja azt, hogy így imádkozni, hogyan te imádkozol. Mi is szoktunk imádkozni, de valahogyan az nem tűnik annyira olyan erőt adónak, nem tűnik annyira hitelesnek, megértnek, átértnek, hogy legyen a mi imádságunk is olyan, mint a te imádságot. Te ilyen szempontból is egy minta, egy példa vagy a mi számunkra, és valóban Jézus adja a mi atyánkat, aztán ő így kezdi, hogy ti azért így imádkozzatok. Hasonlóképpen nem mindig ugyanezt, ne egy pusztán csak egy liturgikus elem legyen a mi atyánk, hanem hogy így ez a fajta szándék, ez a fajta attitűd legyen benne. De ez csak egy dolog, amiben Jézus Krisztus mintát és példát ad a mi számunkra. Péter apostol is használja ezt a tüposz kifejezést, így mondja, hogy Krisztus hagyott példát rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek, mindig ez a magyar nyomdok kifejezés is olyan illő ide, hogy miről is van itt szó. Ő nem tett bűnt, ánokság sem hagyta el a száját, amikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött. Az egész életével kiábrázolta, ne így legyen köztetek. Ne a lenti, az alulról érkező minták, példák alapján szabjátok magatokat, közösségeiteket, hanem a hegyen építette, hegyen mutatott a felülről érkező minták alapján. Ti se mondjatok álnokságot, ha gyaláznak titeket, ti se viszonozzátok a bántalmakat, fordítsátok oda a másik orcátokat, mossátok meg egymás lábát. Mert amikor Jézus maga használja magára ezt a tüposz kifejezést, az pedig a lábmosásnak a története. Értitek, mit tettem veletek? Kérdezi meg a tanítványait. Példát, mintát, tüposzt adtam nektek, lenyomatot hagytam bennetek, hogy ahogyan én tettem veletek, ti is úgy tegyetek másokkal. Hogy valóban ahogyan én nyomot hagytam a ti életeteken, úgy hagyhattok ti is nyomot másoknak az életén, és csak akkor hagyhattok nyomot, ha már ti a viasz életetekbe beengeditek ezt az igazi és egyetlen pecsét nyomót. Mindent aszerint a minta szerint készíts, amelyet a hegyen én mutattam neked, hangzik a mai igéből, hangzik a zsidókhoz írt levél szerint ugye Mózesnek elsősorban, de hát per analógiám nyilván, hogy hangzik nekünk is. A minták fontosak, a minták lehetnek jók, a minták lehetnek rosszak, de mindenképpen akár akarjuk, akár nem, mi is minták vagyunk. Hát ha tehetjük, akkor miért ne lehetnénk jó minták, miért ne lehetnénk a változásnak, a felemeltetésnek, a Krisztushoz vezetésnek a mintái ebben a világban, akár mint személy, akár mint közösség, akár mint egyház. Miért ne lehetnénk ilyenek, mit kell ehhez tennünk? Hagyjuk, hogy Jézus rajtunk is nyomot hagyjon. Amen. Mennyi atyánk, te látod, hogy milyen sokszor mi hatán menekülünk is az elől, hogy nehogy nekünk kelljen úgy meghatározónak lenni, vagy nem annyira szeretjük a véleményünket hangoztatni ellen véleményekkel szemben. Milyen sokszor van úgy, hogy inkább olyan közönösek vagyunk a te dolgaiddal kapcsolatosan, bele illeszkedünk hozzá, idomulunk a világhoz, a világnak a gondolkodásához, a nagyobb irányzatokhoz és áramlatokhoz, és milyen kevésszer tesszük magunkévá a nagy felhívást, hogy ne így legyen közöttetek. Milyen sokszor valóban van helyen, vagy kap helyet az életünkben rossz minta, itt hozunk magunkkal, ami ráeszmélünk, hogy hát valóban mi se vagyunk jobbak, atyáinknál, anyáinknál, milyen nehéz is ezekkel a káros hozadékokkal, rokoni lerakódásokkal, mint egy így szembe menni. És mennyi ilyen közösségi mintánk is van, nemzetünknek is, egyházunknak is. És valóban milyen kevésszer vesszük ezeknek a mintáknak a káros hatását észre. Ha meg észrevesszük, akkor pedig nem is teszünk olyannyira semmit ellenük. Kérünk téged, mennyei atyánk, hogy vegyük észre azt, hogy a legnagyobb mintát azt csak te adhatod, ami életünkbe. És az egyetlen igazi és hiteles mintát. Kérünk téged, mennyei atyánk, hogy engedjük meg azt, hogy te hassál ránk. Hassál igéd által, hassál azok által, az érzések által, amelyeket a lélek kelt bennünk. Hassál, mennyei atyánk, ránk egyszerűen azáltal, hogy mi kitesszük magunkat neked, hogy valóban igazán és szívből veszünk részt a különböző alkalmakon, nem azért, mert ez egy elvárás, nem azért, mert ez mint egyfajta megszokottság, nem valóban legyünk ott, éberen, józanul, felébredten, tudatosan, keressük és várjuk azokat az alkalmakat, amikor te pecsét nyomóddal nyomot hagyhatsz a mi életünkön. Erre kérünk most, mennyei atyánk, hogy tényleg túláthassunk az adventnek meg annyi hétköznapi emberi nyűgén és intézni valóján, és valamelyest tényleg a feltöltőzésnek, az ünnepre való készülődésnek, az adásnak lehessen ez az időszaka és alkalma a mi számunkra. A mi Urunk Jézus Krisztusunk nevében kérünk mindenre, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.